Ma már tudja, milyen boldog kapcsolat volt az, a legharmonikusabb az életében. Kamaszkorukban ismerték meg, és jegyezték el egymást, egyetlen nézeteltérésük se volt addig a szóváltásig, amely véget vetett köztük mindennek. Két gyerekük született, és jelentős vagyont gyűjtöttek. Volt egy nagy házuk Athén környékén, egy lakásuk Londonban, egy ingatlanuk Genfben, lovakat tartottak, síelni jártak, és 12 méter hosszú jachtjuk horgonyzott az égei tengeren. A szóváltás után, mivel nem akart végleg kiköltözni a házból, szomszédom a kikötőben horgonyzó jachtra költözött. Nyár volt, és a jacht fényűző élettel kecsegtetett, úszhatott, horgászhatott, vendégeket fogadhatott. Néhány hétig vegytiszta fantáziában élt, valójában zsibbadság volt ez, olyan, mint a sérülést követő tompultság, amelynek érzéstelenítő ködén csak lassan, de könyörtelenül utat tör a fájdalom. Elromlott az idő, a jacht hideg lett és kényelmetlen. Apósa magához rendelte egy megbeszélésre és felszólította, hogy mondjon le minden igényéről közös vagyonukat illetően, ő pedig beleegyezett. Rachel Cusk Körvonal című könyvéből idéztem, amelyben nem csak a repülőn ülő szomszéd férfi, hanem mások is megosztják történetüket egy írónővel. Ő figyelmes hallgatóság, és talán ezek a beszélgetések az ő válás utáni sebeit is gyógyítják. A regényről, amely egy trilógia első kötete, Vonnák Diana szerkesztővel beszélgettünk. Nagyon érdekes dolgot mondott, ami minden olvasó élménye lehet, hogy fantom emlékeket hoz elő a regény. Induljunk innen, hogy mit jelent ez.
Nagyon sok történetet nézünk végig, illetve kísérünk végig olvasóként, és ezek közül sok-sok párbeszédben a beszélgető társ mesél az életéről, de nagyon sokszor ismerősök életéből vett epizódokat mesélnek ezek a beszélgető társak a mi elbeszélőnknek, és talán ez a picit közvetett szerkezet az, ami miatt utána ezek nagyon könnyen válnak hasonlóvá ahhoz, amit én a saját barátaimtól, ismerőseimtől hallok, tehát kifejezetten olyan benyomásom van, hogy lehet, hogy valaki az én életemben mesélte ezt nekem.
Mondasz példát, hogy milyen típusú problémákról van itt szó? Ugye találkozik a repülőn valakivel, együtt kávézik vagy ebédel egy görög vendéglőben, nem tudom, az írókurzuson mindenkitől megkérdezi, hogy mi az, ami elsőre eszébe jut. De milyen problémák azok?
Én azt hiszem, hogy mindenkiben van egy ilyen valóságészség, vagy egy igazságészség ezek között, az emberek között. Egyszerűen azt lehet látni, hogy halad ez a narrátor, először a repülőn, utána, ahogy mondtad is, Athénnak a különböző színterein, és utána pedig a tanárként egy csapat hallgatóval beszélget, és tematikát illetően mindenféle dolog szóba kerül. Én inkább azt hiszem, nem attól érzem mennyire valószínűnek, hogy az én életemhez hasonló, vagy az ismerőseim életéhez hasonló problémáik vannak, hanem talán amilyen közvetlenséggel haladnak ezek a beszélgetések. Tehát leülünk, közvetlenül az első fejezetben leülünk a középkorú, jól öltözött férfi mellé, aki három mondatot vált ugye a narrátorral arról, hogy éppen miért utazik ő Athénba, és amint elhangzik az a mondat, hogy író és tanítani megy, utána nagyon-nagyon hamar eljutunk oda, hogy a legkendőzetlenebbül mesél ez a vadidegen ember a házasságairól, például az értelmi fogyatékos fiáról, arról, hogy mit rontott el, vagy hogyan érzi magát a saját életében. És azt gondolom, hogy találunk ilyesmi példákat, pont vadidegenek között kifejezetten valószerű bizonyos szempontból az, hogy ennyire őszintén meg tud nyílni ez a frissen megismert ember. Ugyanakkor amilyen koncentráltan és amilyen körítéstől mentesen zajlik ez a könyvben, az szerintem hihetetlen.
Ez az író egyébként, aki ugye Athénban megy írókurzust tartani, mind okolja, hogy ilyen bizalmasak vele az emberek, tehát úgy áll hozzájuk, vagy úgy kérdez, mert róla elég keveset tudunk.
Én azt hiszem, a figyelme a kulcs. Egyrészt nem tudjuk, hogy mennyi beszélgetésnek a párlata az, amit olvasunk, mert csak az elbeszélő szemén látunk, és ő nem mondja nekünk el sok esetben, hogy egyébként milyen hordaléka is volt mondjuk az ő napjainak, mennyi időt töltött azzal, hogy értelmetlenül beszélt az időjárásról, vagy valami semmiségről másokkal, mert csak ezekben a pillanatokban vagyunk ott vele, amikor a lényeg történik meg. Az igaz, hogy ennek ellenére, mondjuk például rögtön az emlegetett első beszélgetés ezzel a középkorú férfővel, ez ennyire intenzív, és itt nincs több idő arra, hogy beleférjen még sallang is, tehát ez egy 3 órás repülőút, és azt beszélgetik végig, vagy hát inkább meséli végig ez a férfi. Én úgy éreztem, hogy olyan egy picit, mintha színházi darab lenne, nagyon erősen a párbeszédekből épül föl, és talán nem is annyira párbeszédekből, majdnem monológokból, és emiatt is válik kicsit láthatatlanná maga az elbeszélő. Annyira a másikra figyel mindig, talán mintha a figyelme húzná elő ezekből az emberekből a történeteiket, de annyira kevéssé tudjuk, hogy ki az, akinek a szemével nézünk 250 oldalon keresztül, nem is tudok még egy ilyen könyvet. Ott vagyunk a fejében, látjuk vele ezeket az embereket, és mégis annyira keveset tudunk róla, hogy biztos, hogy elmennénk mellette az utcán.
Igen, de nekem az olyan tisztelnivaló, hogy tulajdonképpen mindenkit meg tud nyitni. És úgy is, hogy akár még az őszinte véleményét is elmondja, akár erről a férfiról, hogy hát lehet, hogy nem objektíven áll az előző feleségéhez, vagy a másodikhoz.
Igen, nem tudjuk, hogy ő verset ír-e, vagy prózát, nem tudjuk igazából, hogy milyen színű a haja, van-e testvére, vagy azt még talán tudjuk, de hogy nagyon-nagyon keveset tudunk az életének az ilyen alaptényeiről. Annyit igen, hogy elvált, annyit is, hogy van 2 fia, de még a fiúk neveit se tudjuk. És ennek ellenére egy nagyon jól megformált, nagyon karakteres érzetünk van szerintem arról, hogy ki ő.
Mit ad ehhez a regényhez Athén? Ezek a beszélgetések bármelyik más városban is játszódhatnának a világban, de valószínűleg másképp szólnának, vagy másképp hatnának, hogyha nem ez a közeg.
Egyrészt a nyári hőségnek, a tengernek a közelsége, az élettelisége valahogy, a nyüzsgése ennek a mediterrán városnak szerintem hozzátesz ahhoz, hogy egy kicsit ilyen álomszerű legyen a közeg, amiben ezek a beszélgetések zajlanak. Kevésbé tudom elképzelni azt, hogy ennyire szabad érzetű beszélgetések történjenek mondjuk Osztóban vagy Moszkvában, de nem tudnám pontosan megmondani, hogy miért érzem ezt, szóval azt hiszem igazad van, hogy nagyon sokat tesz hozzá a tény, de nagyon nehéz megfogni, hogy pontosan mivel. Szerintem az sem mellékes, hogy Görögország azért behoz rengeteg utalást az európai kultúrtörténetből, szóval azonnal lehet egy Odysseus érzete mondjuk az olvasónak, tehát gondolhatja azt, hogy picit rémel erre az ilyen epikus hazatalálás vagy útkeresés folyamatra, vagy egyszerűen csak belekapcsolja elég közvetlenül az európai irodalomnak egy nagyon erős, nagyon markáns örökségébe.
Jól emlékszem, hogy a regény elején van egy kis sztori, hogy van valaki, aki az író ismerősének mindig mondja, hogy minden ember élete egy regény lehetne akár, és végül is ez maga ez a mű, ez erről szól.
Igen, igen, szerintem nagyon érdekli őt az, hogy az írói szakmát tematizálja, tehát azt, hogy mi az anyaga az írónak, mivel dolgozik, miért. Kicsit viccel is vele, szerintem a legviccesebb fejezet a második, amikor azzal az íróval beszélget, a Ryan nevű íróval, és én elképesztően finoman, nagyon sok iróniával rajzolja meg az alakját, úgyhogy ha az ember nem figyel, akkor lehet, hogy el is tud csiklani a fölött, hogy milyen apróságokon áll, vagy bukik az, hogy mit gondolunk erről az emberről, és nem mondja sose, hogy nevet rajta, de szerintem teljesen egyértelmű, hogy végig nagyon jól szórakozik.
Eleve, ahogy bemutatja az arcát, az alakját, a viselkedés, ez olyan pontosan egy-egy utalással, nagyon mesterien bánik ezzel. Tudsz kiemelni 2 olyan karaktert, mondjuk, aki neked különösen tetszett ezekben a találkozásokban?
A tetszett nem biztos, hogy a jó szó erre, de nagyon emlékezetesnek éreztem a szomszédjának nevezett első karakter, tehát akivel a repülőn szóba elegyedik, ez a középkorú férfi, ő vele többször is találkozik, keretbe foglalja az ő kommunikációjuk egymással regényt. Van 2 olyan fejezet, amikor kihajóznak a tengerre. Egyrészt lenyűgözött az, hogy mennyire erős a vágy ebben a férfiban, hogy úgy mesélje el az élettörténetét, hogy mindenképpen neki legyen igaza, ugyanakkor mégiscsak dolgozik benne valami igazságérzet, és ettől nem arrogáns lesz, vagy nem egy önigazoló ember lesz, hanem egy picit szerencsétlen, szeretnivaló, de nagyon szánalmas kevercset kapunk, amiben végignézzük őt, ahogy a nagyon jó módban élő családja a maga elhallgatásaival hogyan működik, hogy van egy viszonylag eseménytelen, viszonylag harmonikus első házassága, és az egész életében ez marad a viszonyítási pont, tehát kimenekül ebből az első házasságból, és csak utólag tudja igazából a helyi értékén kezelni, és utána szerintem egészen elképesztően vicces, azt hiszem talán ez a második feleségnek, aki angol, neki a szülei, akikről azt mondja, hogy egy karosszékben is több aktivitás vagy érzés van, és soha nem találkozott ennyire passzív emberekkel, akiket bárhogyan próbál beszélgetésből, hogy nem sikerül, akkor részletesen megkapjuk azt, ahogyan szétesik ez a második és aztán a harmadik házassága is, és közben pedig egy olyan embert látunk, aki nagyon érzékenyen birkózik az apaságával például, és nagyon érdekes szerintem az, ahogyan ő egyszerre tulajdonképpen dicséri magát azért, mert ő nem hagyja a gyerekét magára szemben a volt feleségével, közben láthatóan szenved is ettől az egésztől, nagyon-nagyon érdekes érzelmi palettája van, és ahogy árnyalódik az ő karaktere ezeken a találkozásokon keresztül, összességében negatívabb élményünk lesz róla a végére, de ezzel együtt is egy ilyen nagyon bizarr, nagyon sokféle érzetet hagy maga után, és ez a sokféleség, ez a nagyon intenzív, ilyen kicsit viszolygással teli szimpátia, ez egy olyan érzet, amit azt hiszem, hogy még nem éreztem. Tehát, hogy olvasás közben ez egy teljesen új élmény volt nekem.
Akkor ő az egyik, és van még más? Mondjuk a kurzuson, az írókurzuson volt olyan, aki érdekes volt neked?
A legelső, aki eszembe jött, az a húsos táskát evő lány, mert annyira érzékletesen írja le, hogy a füllet melegben mennyire undorító szag van a húsos táskának, hogy ez nagyon megmaradt, de ez megint csak egy zárójeles apró részlet. Ott nagyon, nagyon érdekesnek találtam azt az anyukát, aki egy kutyát vesz a gyerekeinek. Van egy olyan feladat az írókurzuson, hogy állatokról kell valamit írni, és van egy nő, aki elmeséli, hogy ő ugye nem írt semmit, és rá is jött, hogy nem is próbálkozik írással egyáltalán, mert túlságosan zsúfolt az élete, és nem fér bele, és aztán egy hosszas történetet kapunk arról, hogy hogyan vett egy kutyát a gyerekeinek, a kutya hogyan nőtt a fejükre, hogyan tühödött fel állandóan azon, hogy senki nem foglalkozik vele, senki nem viszi ki sétálni a gyerekek, és ő közt egy ilyen nagyon érdekes, ilyen zsarolós dinamika alakul ki a kutya mentén, akkor van egy jelenet, amikor megeszi a születésnapi tortát, amit nagyon sok óra munkával a gyerekének csinál, és utána elszökik, és valahogy az egész történetet úgy írja le, hogy a tragédia és a komédia vékony határmesdjén maradunk, szóval nagyon-nagyon vicces, elég szánalmas, és ugyanakkor nagyon szívfacsaró az egész. Azt is nagyon szerettem.
Szerinted az olvasók számára föltűnik, hogy mennyi hang szólal meg itt, és mennyivel másképp? Tehát például az írókurzuson, amikor azt mondja, hogy mindenki mondja el, hogy idefelé jövet, mit tapasztalt, vagy felfigyelte valamire, van, aki tökéletes mondatokban beszél. És akkor az, hogy picit olyan irritáló is, hogy akkor ez most vicc akar lenni, vagy komolyan így beszél, ilyen megszerkesztettem, vagy rá van inkább a megszólalóra.
Szerintem összetartja az elbeszélőnek a szemszöge megint csak ezeket a hangokat is, és én úgy éreztem, hogy emiatt van az, hogy nagyon sokszor tökéletes mondatokat kapunk, de a tökéletességen belül valóban nagyon sokfélék. Tehát van, aki nagyon sok manírral beszél, van, aki inkább szinte dadogva, van, aki kicsit magától elidegenedve. Én azt gondolom, hogy ez átjön. A fordító szerintem a Kada Júlia bravúros munkát végzett a szöveggel, úgyhogy azt remélem, hogy átjön. De azt is érzem, hogy nem csak a megszólalásoktól van ennyi színe a szövegnek, tehát hogy hiába írható le párbeszédek láncaként, nagyon sok a leírás benne, nem terjedelmileg, nagyon apró gesztusokkal, ilyen kis pici ecsetvonásokkal dolgozik, de hihetetlen erős például ez a nyári Atén élmény és a tengernek az érzete, a napfény, de nagyon-nagyon-nagyon érzéki szöveg, és én itt keresném talán a sok színét, nem csak a megszólalások sokféleségében.
Amikor egyeztetünk erről az interjúról, azt mondtad, hogy érdekes módon sok férfi olvassa ezt a könyvet. És mi a véleményük? Vagy szóval, hogy milyen visszhangja van ennek a regénynek?
Nagyon friss még a könyv, úgyhogy nem szeretnék a rengeteg majdani férfi olvasó nevében beszélni, de amilyen visszajelzések eljutottak hozzánk, azok elképesztően pozitívak voltak, és nagyon-nagyon megleptek. Nem tudom, hogy miért volt bennem egy olyan érzet, hogy Kaszka alapvetően egy női szerző. Talán egyébként a korábbi memoáriai miatt, amik magyarul még nem hozzáférhetőek, amik anyaságról szóltak, a válásról, és nagyon-nagyon erősen női perspektívából írt, és itt is hasonlóan erős ez a női perspektíva, de valahogy mégiscsak az történik, hogy kifejezetten sok férfi olvasót szólít meg. Azt is érzem, hogy a rengeteg különböző történet, ami belefűződik az ő válság helyzetébe, tehát azért az nagyon fontos, hogy válás után egy nagyon sérülékeny, nagyon magába húzódó helyzetben lévő nőről van szó, akinek mintha ez a rengeteg történet, amit végighallgat, picit segítene abban, vagy legalábbis arra lenne jó, hogy a saját magáét ezekhez viszonyítva végig gondolja, és ez talán annyira általános, és annyira sokféle szemszögből tudunk ránézni ezeken a történeteken keresztül, hogy ez kikapcsolja esetleg az ilyen előítéleteinket, hogy ez női irodalom.
Annyira érdekel, hogy akart-e ez a regény arról szólni, hogy mindenki elrontja valahogyan, mert ezért itt nincs semmilyen tökéletes életút vagy kapcsolat, tehát senki nem arról számol be, hogy az ő élete mennyire szuper, és mindent jól csinált egyrészt, másrészt pedig, hogy az író van-e az a plusz, hogy ő hagy valamit maga után, mert ugye itt szó van arról is, hogy egyszer csak láthatatlanná válunk, tehát hogy az ember él, elrontja, eltűnik, ennyi.
Érdekes nagyon, amit mondasz erről a végességről, meg az esendőségről, mert egyszerre nagyon sok empátia van ebben a könyvben, és ugyanakkor nagyon éles megfigyelő, és olyan értelemben is éles, hogy ítéleteket alkot. Tehát nagyon nagy élvezettel írja le valakinek a rosszul felkent sminkjét, a szemráncait, a gusztustalan anyajegyeket a hátán. Tehát van benne egyfajta lekezelés, sokszor humoros lekezelés, és ugyanakkor én is azt éreztem végig, hogy nem úgy meséli el ezeket a történeteket, vagy nem úgy szűri át ezeket a történeteket, hogy abból egy méricskélés következne például. Tehát amikor leteszem a könyvet, nem gondolkodok azon, hogy ki rontotta el a legfenomenálisabban, vagy melyik élet lenne az, amivel ki tudok egyezni, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen egy ilyen nagyon érdekes kísérlet sorozat, olyan, mint egy szimfónia, és egyetértek abban, hogy nincs igazából olyan, aki bármilyen szempontból idealizált lenne, de szerintem olyan sincs, akiről az jön le, hogy teljes katasztrófa, hanem ebben az érdekes köztes tartományban mozgunk, ahol élt már annyit mindenki, hogy vannak saját történetei, és elég intim viszonyban van a saját hibáival. Nem akarnám életkorban középkornak nevezni, de mégis az életútnak egy ilyen dantés középpontján van mindenki. Nekem ez is nagyon érdekes volt, mert ez nem egy olyan életszakasz szerintem, ami nagyon sokszor kap ilyen figyelmet szép irodalomban.
Hát ez az életközép, amikor az ember visszanéz, hogy eddig jutottam, mi van mögöttem, és hogy akkor most merre? Van-e még tovább? Mire lehet számítani, vagy mire lehet várni, hogyha a következő két kötetre gondolunk? Te már tudod, hogy mi van a következő két kötetben?
Két későbbi stációt mutat meg hasonló módon, tehát a párbeszédek ugyanennyire fontosak maradnak, ugyanennyire az elbeszélünk fejébe zárva és az ő figyelmébe zárva haladunk végig a történeten. A második kötetében a trilógiának azt az életszakaszát követjük végig, amikor megpróbál egy új otthont kialakítani, tehát ez a válásnak egy-eggyel későbbi pontja, amikor már nem annyira nyers és elfojtott benne, hanem már elkezd valami új felé elindulni, és az utolsó kötetben pedig egy könyvét viszi egy előadói körútra, vagy hát tulajdonképpen turnézik vele. Ott már kifejezetten messzebb lépünk a válástól, ott nagyon sok szempontból egy ilyen kritikus tükröt tart a könyvkiadás világának és az írói gőgnek, szerintem, az is egy nagyon-nagyon vicces lezárás. Ez a három kötet, ez ebből a szempontból nagyon erősen összetartozik, mint projekt szerintem, tehát végig ezt a fajta történetprizma elbeszélőt használja, és most jelenik meg nem sokára az első regénye angolul, amit ezután írt, és azt mondta egy interjúban, hogy visszatért a hagyományosabb történetmeséléshez, el nem tudom képzelni, hogy ez mit jelent most. Nála nagyon sok évig mondogatta azt, hogy neki elege van a hagyományos történetekből, és ezért is feszegette a regényt odáig, hogy ezt a trilógiát megírt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy az új könyve milyen.
Vonnák Diana szerkesztővel beszélgettünk Rachel Cusk Körvonal című regényéről, amelynek második kötete a Transit, ami ez év őszén, a harmadik kötete pedig a Babérok, ami jövő tavasszal jelenik majd meg a Park kiadó gondozásában. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, további kellemes rádiózást kívánok!